Sziasztok, ismét teljes terjedelemben a megszokott felállásban jelentkezünk, és ezúttal is a hírekkel kezdünk, elsőként Spanyolországból.
Ahol végre lejátszották a 2020-as kupadöntőt, a Copa del Rey döntőjét, amelyet két baszk csapat játszott, de 1000 kilométert kellett utazniuk délre Sevillába, hogy megmérkőzzenek. A mérkőzés nem volt túl látványos, a Real Sociedad 1-0-ra nyert idegenben, de az Athletic Bilbao-nak a Barca ellen még az idei kupa döntőben van lehetősége a javításra. A Real Sociedadban ott volt David Silva is, aki a 2020-as esztendőben, szezonban megnyerte a Liga kupát a Manchester City-vel, és ugyanabban a szezonban nyert egy kupát a Real Sociedaddal is, ami furcsán hathat, de ismerve a körülményeket azért annyira már nem lepődünk meg. Illetve a bajnokságban a Cadiz-Valencia mérkőzésen vasárnap történtek érdekes dolgok. A 29. percben Juan Cala, a Cadiz játékosa, a hírek szerint rasszista szavakkal illette Mukhtar Diakabit, aki erre begurult, utána rohant a csatárnak, majd társaival együtt levonult a pályáról. Azonban rövid kihagyás után, nagyjából 15 perc szünetet követően a Valencia játékosai visszajöttek a pályára, Diakabit kivéve, aki nem volt olyan állapotban, hogy folytatni tudja a mérkőzést. Az esetet azóta sem tisztázták még, de a következő napokban biztosan sor kerül erre.
Olaszországban három Juventus játékos, McKennie, Arthur és Dybala megszegték a szigorú karantén szabályokat, együtt vacsoráztak, ráadásul egy elég népes társaságban, mindhárman kikerültek, az amerikai játékosnál volt egyébként a vacsora, a Torino elleni városi derbire, a Juventus keretéből 2-2 lett annak a mérkőzésnek. A vége azóta egyébként mindhárman edzésbe álltak Pirlo csapatában, ezzel kapcsolatos hír, hogy állítólag a Tuttosport információi szerint a Juventus elnöke Andrea Agnelli felvette a kapcsolatot Massimiliano Allegrivel, és nem kizárólag húsvéti üdvözletről volt szó ebben a kapcsolatfelvételben. Jelen pillanatban 4 játékos pozitív teszteredményt produkált az olasz válogatottból. Bonucci, Verratti, Florenzi, illetve most már Vincenzo Grifo is azok közé tartozik, akik Covid pozitívak lettek a válogatott összetartás után. Ugye kettejük közülük, Verratti, illetve Florenzi, ki kell, hogy hagyja emiatt a Paris Saint-Germain bajnokok ligája találkozóját. Megsérült El Shaarawy, aki a Roma 2-2-re végződött Sassuolo elleni mérkőzésén dőlt ki, ezért kihagyja mind a két Ajax elleni mérkőzést az Európa Ligában, és a hírek szerint megegyezett immáron a Milánnal Zlatan Ibrahimovic, aki 2022 nyárig kötelezheti el magát a piros-fekete klubhoz. 1-1-re végzett a csapat egyébként a Sampdoria ellen, így az Inter előnye, amely legyőzte a Bolognát, most már 8 pont, úgyhogy egyel kevesebbet játszott Conte csapata a Milánnál.
A Bundesligában természetesen a Leipzig-Bayern meccs volt a sláger, de Lewandowski-ról és Leon Skoreckáról még szó lesz az adásban. Úgyhogy inkább foglalkozzunk a magyarokkal, mert hogy Sallai Roland sorozatban 4. tétmérkőzésén talált be, ugye a magyar válogatottat is ideértve, és a Freiburgban ebben a szezonban már 7 gólnál jár, szép termés, és még ugye hátra van jó néhány mérkőzése a szezonból. Ami pedig Dárdaiékat illeti, 1-1-es döntetlent játszottak városi derbin az Union Berlin vendégeként. Dárdai azt mondta, hogy rá sem ismert a csapatára, nem volt elégedett, de bizonyos szempontból azért pozitívum, hogy rossz játékkal is sikerült egy döntetlent összehozniuk.
És amiről nem lesz szó Angliával kapcsolatban a műsorban, az az, hogy David Luiz megműtötték, a térdét kellett operálni, de szerencsére nem olyan nagyon komoly az ügy, a hírek szerint néhány héten belül ismét az Arsenal rendelkezésére állhat. Jó hír, hogy 21.000 nézőt várnak a jelenlegi állapotok szerint az FA Kupa döntőre, amelyet majd májusban rendeznek, a Wembley-ben játsszák majd azt a mérkőzést. Több mint 2-szer annyi gólt kapott a Premier League-ben a Chelsea a West Brom elleni mérkőzésen, mint amennyit Tuchel irányítás alatt eddig összesen. 5-2 a West Brom elleni mérkőzésnek a vége, vereség tehát a Chelsea-nek, itt a Bajnokok Ligája mérkőzés előtt, és hiába szerzett Harry Kane egy duplát a Newcastle ellen, így is pontokat veszített Mourinho csapata a Newcastle ellen. 2-2-re végződött az a mérkőzés. Tavaly május óta először volt eredményes Mason Greenwood, a bajnokságban 2-1-re nyert a Manchester United a Brighton ellen, így is 14 pont a City előnye. A negyedik és a hetedik helyezett között mindössze 2 pont a különbség, és óriási a különbség. A negyedik indulhat a BL-ben, a hetedik már sehol.
Neymar hosszú idő után sérülését követően végre kezdő volt a Ligue 1-ben, de sok babér nem termett a számára, hiszen egyrészt a PSG kikapott 1-0-ra a Lille-től, Másrészt a 90. percben kiállították a brazilt, utána még össze is balhézott ellenfelével az öltöző folyosón. Ez volt már a második kiállítása a szezonban Neymarnak a Ligue 1-ben, a Marseille ellen ugyanígy a kiállítás sorsára jutott, nincsen túl jó hangulatban a brazil mostanában.
És ahogyan azt az elmúlt hetekben már megszokhattátok, ezúttal is egy rendkívül fontos üzenettel kezdjük majd a műsort, és aztán belecsapunk a beszélgetésekbe is.
A férfiak életkora is befolyásolhatja a nemzőképességet, de hogyan biztosítható a családalapítás képessége?
Látogasson el a spermabank.clio.hu/spermatarolas oldalra, tájékozódjon a lehetőségekről, és őrizze meg nemzőképességét élete végéig.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Galambos Dánielt, a Spiller TV szakértőjét köszöntjük nagy szeretettel, és arra gondoltunk, hogy már is a hétvége legnagyobb rangadójával fogunk kezdeni, mégpedig az Arsenal-Liverpool találkozóval, ami, hát, hogyha megnézzük az eredményt, meg talán még inkább a mutatott játékot, akkor nem is volt annyira rangadó, nem igaz?
Hát nem, egyáltalán nem volt rangadó ilyen szempontból, nem felelt meg a várakozásoknak. Elmondtam az adásban, és engem az lepett meg, hogy az Arsenal mennyire nem tudta felvenni a Liverpool fizikalitását, hogy annak mennyire nem tudott megfelelni. Ugye nem sokkal korábban azért volt egy észak-londoni rangadó, amiben mindig úgy kell belemenni, hogy te mindent kiadsz magadból, szenvedéllyel, szántság, tényleg oda erő kell, azon kívül, hogy jól futballoz. De most az a Liverpool ellen, amelyik ellen ez hatványozottan igaz, hogy így kell futballozni, az Arsenal semennyire sem tudott megmutatni magából annyit, amennyit kellett volna.
Figyeltelek ám benneteket, hogy miről beszéltek a stúdióban itt a mérkőzés közben, és az többször elhangzott a felvezetésben, meg aztán a mérkőzés után is, hogy ez nagyon furcsa azért, hogyha kicsit csak visszamegyünk az időben, akár pár hónapot a szezon elejére, ki gondolta volna, hogy elhagyja a száját az a mondat, hogy Sakát nem képes pótolni az Arsenal?
Igen, talán a legfontosabb játékosa lett a támadó futball tekintve az Arsenalnak, benne van meg az a cselezőkészség, az a vállalkozó kell, nyilván az a technikai tudás is, ami ahhoz kell, hogy mondjuk egy rosszabb paszban lévő csapat is valamit egy szemvillanás alatt alkosson. Most ez hiányzott az Arsenalból, néha úgy tűnt, mintha egy ilyen kedveszeget, igazából önmagában nem bízó együttes lett volna, pedig ugye azért jobb eredményei voltak az Arsenalnak, tehát ezért egy picit érthetetlen. Nyilván volt egy válogatott szünet, de másoknak is volt válogatott szünet, más csapatoknak. Valóban Saka hiányzott, ahogy Xhaka is, meg Emil Smith-Rowe is, de ettől függetlenül azért ez egy nagyon gyenge előadás volt, és ugye Arteta is nagyon önkritikus volt, elsősorban magával szemben, hogy vállalja a felelősséget, és ugye elmondta tényleg, hogy a játék semmilyen elemében sem tudta felvenni a versenyt a Liverpool-al a csapat.
Igen, itt azért mindenképpen vállalni kell, hogy ez a Pepe, Lacazette, Aubameyang, Carles, ez olyan botrányosan rossz, ahogy együtt játszanak, és ezek szerint korábban sem véletlenül nem játszottak együtt ugye ebben a szezonban, mert nulla, tényleg nulla volt, amit így Ødegaardral kiegészülve mutattak, és ugye tényleg ezzel kapcsolatban is a Saka kérdés merül fel, meg azért számomra az is, hogy ez a Liverpool, ez most megint nem az a Liverpool, amelyiket az utóbbi hónapokban azért láttuk, szóval, hogy intenzitásban ez sokkal inkább a tavalyi, és hát a Real Madrid helyében azért most tartanék ettől a hétközi meccstől.
Igen, most lehet aggódni most a Real Madridnál, mert tényleg azokat a jegyeket mutatta a Liverpool, amelyeket az elmúlt két évben általában. Ugye azt is említettem adásban, hogy tényleg engem arra emlékeztetett ez a meccs, amit arra az idézetre, amit Klopp tett, vagy ugye amikor megérkezett a Liverpoolba, akkor fölírta a táblára még akkor a Melwoodi edzőközpontban, azóta már körbe költöztek, hogy azt a szót, hogy terrible, hogy így érezzék magukat a játékosok, hogyha Liverpool ellen futballoznak, mert a Liverpoolnak kell mindig gyorsabban futnia, többet futnia, nagyobb nyomás alá helyezni az ellenfelet, folyamatosan gólra törekedően futballozni, nem engedni semmit az ellenfélnek. Ez a meccs, ez ilyen volt a az Emirates-ben. Ugye tényleg az Arsenalnak egy pillanata nem volt. Akiket említettél, azok nem tudták fizikailag fölvenni a versenyt a Liverpoollal, ez volt a legmegdöbbentőbb. Ha ezt nem teszed, akkor nem tudsz kontrát se vezetni, nem tudod megtartani a labdát, mert egyből leszerelnek, ahogy Fabinho, Thiago mindjárt elvette az Arsenaltól.
Hát a Terry Wilson fölkerültett egyébként a táblára a meccs után is, hogyha kérdezte valaki azt Klopptól, hogy írja le Aubameyang hajviseletét. Itt nekem
Alisson
is
Bajszát.
Nekem Alisson Bajszát tetszett. Tehát, hogy szerintem tök jól nézett ki, nagyon vagányul. Ilyen,
magnum,
ilyen
igazi... magnum megjelent.
Hát igen, vagy egy ilyen igazi nárkos szereplő, vagy nem is tudom, ilyen kis 80-as évekbeli mafiózó.
Hát akkor mondjuk úgy, hogy igen, egy ilyen dél-amerikai mafiózó és Tom Selleck szerelem gyereke kb.
Igen, de egyébként pont feleségemmel néztük ezt a meccset, és mondta, hogy nem mondnál, hogy nem néz ki jól.
De jól állt neki egyébként.
Tényleg. Tibi, neked mikor lesz ilyen?
Hát nekem soha nem lesz ilyen sűrű bajszom, úgyhogy, de Danielval lehetne valamit kezdeni, ahogy látom.
Nekem igen, akartam kérdezni, hogy mit szóltok az én szakállamhoz, de nem érdekes akkor azért.
De hát én már láttam
azt a kézében. Alisson mégis a fontosabb, igen.
Nem, hát Alisson extrább, hogyha csak a bajszod maradna, akkor...
Azt nem merem megtenni.
Na, valami fogadást egyébként tényleg kéne kötnünk, aminek az lenne a vége, hogy egy ilyen Alisson style-t azt az utolsó fordulókra be kell újítanod. Valami nagyot mondjunk, nem, Dani?
Jó, hát akkor megnyeri a Spurs a Liga kupát a City ellen.
Na, ez jó. Nekem is egyébként pont ugyanez jutott eszembe, amit mondtatok, és nem akarom felmenteni az Arsenalt, meg nem akarom felmenteni Artétát is, de az előző szezonban sokszor beszéltünk arról, hogy ezzel a Liverpool ellen mindenkinek nagyon kellemetlen futballozni, pláne olyan csapatoknak, ahol mondjuk a minőség, és itt azért egy kicsit ebben előre kalandozom már a Real Madrid elleni bajnokok ligája mérkőzésre is, szóval ahol a minőség nem engedi meg azt, hogy olyan technikai tudással, olyan magabiztossággal párosul a labdatartás, mint ahogy esetleg a Real Madridnál az megvan. Az Arsenalnál én azt gondolom, ez nem volt meg feltétlenül, és ezért okozott óriási gondokat az a presszió, amit a Liverpool szinte az egész mérkőzésen a pálya majdnem minden területén gyakorolt az Arsenal játékosokra, de azért arra a Liverpoolnak szerintem készülnie kell, hogy ez egészen más lesz a Madrid ellen.
Igen, bocs Dani, ezért volt fura, hogy Arteta nem reagált erre. Az nekem nagyon feltűnő, hogy ha így szenved egy csapat, valószínű Arteta a meccseret azt kérte, hogy ezért próbálják meg kihozni a labdát. De hogy erre meccs közben nem érkezett semmi reakció, és az Arsenal ennyire nem tudott semmit kezdeni a Liverpoolral, az volt számomra a legmegdöbbentőbb. Szóval, hogyha valamit itt kitalált Arteta, az biztos, hogy nem ez volt, és biztos, hogy nem tartották be a játékosai, amit kért. Szóval ezért volt teljesen, vagy ezért tűnt teljesen szétesett csapatnak az Arsenal.
Igen, itt mondhatjuk, hogy osztálykülönbség volt, és tényleg az a furcsa, hogy mintha meglepte volna ez az Arsenalt, mintha a játékosok azon meglepődtek volna, hogy hú, ezek itt odalépnek, ezek gyorsan futnak, ezek nyomás alatt tartanak minket. Oké, hogy volt egy rosszabb periódus a Liverpoolnak, de azért a Liverpool tudjuk, hogy amúgy hogy futballozik, tehát erre, minthogy egyáltalán vagy nem készültek volna föl, vagy csak ebben a 90 percben most valamiért, mert az elején nem tudták fölvenni a ritmust, semmi nem sikerült, és képtelenek voltak ezen változtatni. Nehéz ügy, nyilván Arteta is egy mondhatni kezdőedző, neki is tanulnia kell, hogy ilyen esetben mit lehet tenni, mondjuk a szünetben mind lehet változtatni, de annyira nem volt meccsben az Arsenal, hogy szerintem most ezen változtatni egy edzőnek, bármelyik edzőnek nagyon nehéz lett volna.
Két Liverpool játékosról szerintem mindenképpen érdemes egy kicsit külön értekezni. Az egyik az Fabinho, akiről már beszéltünk sokat, és dicsérő szavakat is mondtunk azóta, mióta visszatért a középpályára. Mondhatjuk azt, hogy ő az a játékos talán a Liverpoolban, aki hát a maga szürke módján mindenkit jobbá tesz, aki körülötte pályára lép.
Igen, ez így van, és elsősorban a csapatot teszi jobbá, mint látjuk védekező középpályásként, vagy hatosban. Én már azért az előző szezonban is azt gondoltam, hogy a mezőny egyik legjobb hatosa, hanem a legjobb hatosa. Mondjuk láttuk Kantét futballozni az Atletico ellen, amikor Kanté így játszik, olyankor nyilván egy szinten van minimum Fabinhoval, de Fabinho is benne van az első háromban az egész Premier League-ben. Igen, valóban kellett ugye neki az a, hát mint egy fél év, amikor Liverpoolba érkezett, hogy megszokja ezt a játékstílust, amit Klopp megkövetel, meg amit a Liverpool megkövetel, és tényleg szenzációsan olvassa a játékot, szerelőkészsége nagyszerű, technikai tudását tudjuk, nagy labdákat is képes mindemellett adni, tehát egy mondhatni, hogy egy tökéletes hatos egyébként, és azt megszenvedte bizony a Liverpool, most már fényesen kiderült, amikor őt hátra kellett sorolni, mert ugye nem volt tapasztalt védője Kloppnak, és bizony ezt megsínlette a középpályás játéka, és mivel középpálya nem volt meg az a középpályás játék, ami Fabinhoval megvan, ez az agresszivitás, ez a labda visszaszerzése, ezért könnyebben mentek át az ellenfelek támadásba, és mindjárt a védelemre is nagyobb nyomás nehezedett.
Igen, mindenkit jobbá tesz, de főleg a védelmet mögötte. Philips és Kabak világklassz is belső védőpárosnak tűnik.
Hát és bocsánat, Zsanyi, hogy amit sajnálhat az Arsenal, hogy ezt a kettőst nem tesztelte. Mert ez egy dolog, hogy Philipset választották szurkolók a hónap játékosának, nyilván saját kutyán kölyke szeretjük, mert Kabaknak ugye nagyon jó számai voltak előtte az utolsó bajnoki meccsen, de attól még azért lehetett volna vizsgáztatni ezt a kettőst jobban, és nem, hogy a kapuig, hát a 16-os környékéig sem jutott el az Arsenal.
A másik pedig ugye Diogo Jota, mert hogy a Fabinho szerepét nem kérdőjelezzük meg egyáltalán, hogy ő mennyire fontos eleme a Liverpool játékának, azért egy újonnan érkezett játékos esetében, aki ráadásul most hónapokat kihagyott sérülés miatt, ez esetleg felmerülhetne ez a kérdés, viszont az alapján, ahogyan játszik, és amennyire fontossá tette magát itt Klopp csapata számára Jota, talán ez a kérdés sem teljesen joggal vetődik fel.
Hát elképesztő, ahogy ő teljesít. Ugye tényleg az, hogy valaki, tehát a Wolves-ból idejön a Liverpoolba, és ilyen szezon produkáljon, és úgy, hogy igazából nem is kezdőjátékos sokáig, tehát ugye neki 7 bajnoki meccsen kezdett nagyjából a Liverpoolban, és így van ennyi gólja, elképesztő, ugye ez, hogy 91-92 percenként szerez gólt a Premier League-ben. Ráadásul ugye volt valóban egy sérülés, erre hazamegy a válogatottba, és ott is ugye 2 gólt szerez Szerbia ellen, ugye összesen 3 gólt szerzett ebben a válogatott szünetben.
Mindet fejjel, 178 centisen.
Ott is villogott, ugye, de tényleg bizonyítja a Premier League-ben is, hogy a fejjátéka is remek, tehát szerintem minden várakozás felül múlóan jó Jota, és ez erre még nyilván Klopp sem számított. És bizony, amikor látjuk, hogy így szenvedget a Liverpool, akkor nagyon jó, hogy van egy ilyen Jota, és hogy jobb játékra sarkalja a másik 3 támadót. Persze most, ahogy ezt kimondtam, az is eszembe jutott, hogy vajon mitől nem olyan jók a támadók Salah kivételével, ugye mert a gól számai nem jók Manének se, a kapu előtt nem jók a döntései, nem tudja befejezni az akciókat, Firmino szintén nem szállítja a gólokat. Azt gondolnám, hogy Jota érkezése pont, hogy jobb játékra sarkalja őket, tehát elő egy olyan motivációt kelt bennük, hogy hú, még jobbnak kell lennem. Ugye ez lehet, hogy egy kicsit görcsbe megy át, nem tudom, mert mindkettő egy picit félti a helyét, ugye leginkább Firmino féltheti, mert azért az ő posztjára pályázik inkább. Szóval ez még egy kicsit kérdés bennem, de egyértelmű, hogy a Jota szinte az év igazolása.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondok. Én nekem van egy ilyen érzésem, de lehet, hogy teljesen tévúton járok ezzel kapcsolatban. Mindig azt mondják, főleg az utóbbi időben, hogy ahhoz, hogy egy csatár igazán hatékony legyen, akár gólszerzésben, akár más elemekben, ahhoz egy ilyen nagyon excentrikus, extrovertált típusnak kell lennie, mint amilyen egyébként esetleg Cristiano Ronaldo, mint amilyen Haaland most, mint amilyen Ibrahimovic, vagy esetleg mondjuk a korábbi példákat nézve Icardi. Én ennek a jeleit sem fedezem fel Diogo Jotán. Tehát egy annyira szerény, annyira alázatos típusnak tűnik nekem, hogy teljesen anomália ezek között az egyébként felsorolt szenzációs gólszerzők között.
De az más, Tibi. Ezt viszont élőben pont úgy érzékeltem a poolnak a BL meccsein, hogy nem is szeretik a társak azért, hogy a pályán azért a Jota is tud önző lenni. És tud ő elvállalni olyan helyzeteket, amikor a Mané, Salah, akár még a Firmino is várná a passzokat. Tehát az, hogy ő egy szerény gyerek a pályán kívül, az a pályán szerintem abszolút nem mutatkozik meg, és oda azért kell önbizalom, hogy alapból perememberként, így halkan, de kimondva perememberként érkezett ebbe a csapatba, és ebből beverekedni magát úgy, hogy fontosabb legyen, mint akárki ebből a hármasból, ahhoz biztos, hogy kell önbizalom, nem is kevés.
Igen, az neki megvan egyébként. Még olvastam egy cikkben róla, hogy amikor először igazolt, ugye a kis csapat nagyon sokáig kis csapatban futballozott, és átigazolt nagy klubba, és az első meccsén ugye így a tapasztalt játékosoknak mondta, hogy figyelj, nyerni akartok? Mert akkor adjátok nekem a labdát, és akkor nyerni fogunk. Így kb. Ezzel indított ugye a tejfeles szájú fiatal, úgyhogy valóban, amiről Doma beszél, ez megvan benne. Külsőségek nincsenek, amiről meg Tibi beszél, ez valóban így van, hogy nincs ez meg. De azért láttunk, hogy azért vannak nagyon nagy csatáregyéniségei a világ futballjának, akik szintén nem külsőségekben, ugye meg nincs meg bennük ez a nagyon extrovertáltság, vagy ez az extravagancia, mert ugye Sergio Aguero-t is említhetném csak a Premier League-ből, vagy Harry Kane, tehát ők szintén azért ilyen szempontból visszafogott típusok, és azért ugye mégis micsoda csatárok.
Na nézzük még néhány angol csapatot, amelyek majd érdekeltek lesznek itt a hétközi európai kupákban. A Chelsea-vel kezdjünk, mi majd később a Manchester City-ről bővebben is fogunk beszélni. A Porto az azért tűnik egy borzasztóan nehéz feladatnak itt Tuchel csapata számára, és itt most vegyük ki ebből a West Bromwich elleni hétvégi szörnyedelmet, mert hogy valószínűleg nem fognak ennyit ember hátrányban játszani, mint azon a mérkőzésen, meg egy kicsit más is lesz a mérkőzésnek a képe.
És viszont... Sam Allardyce-nak hívják a Porto edzőjét, bocs.
Igen, Sergio Constanza nem olyan rutinos, mint amilyen Sam Allardyce, talán akkora feje sincsen. Viszont azért azt mindenképpen el kell mondani vele kapcsolatban, mármint Sergio Constanza-val, hogy fantasztikusan megszervezte a csapat védekezését, és ezért vetődik fel az emberben az a kérdés mindjárt az elején, hogy készen áll-e már annyira a Chelsea támadójátéka, a védőjátéka, tényleg leszámítva ezt a hétvégi anomáliát, igen, de a támadójátéka készen áll-e arra, hogy ezt a szintű védekezést és rendszervédekezést, amit a Porto eddig mutatott a Bajnokok Ligájában, készen már feltörni a Chelsea?
Biztos, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert azt láttuk a Premier League-ben, hogy meg tud szenvedni a csapat azokkal az együttesekkel, amelyek ilyen hasonlóan, nagyon szervezetten, stabilan több emberrel védekeznek. De hát ugye az Atletico is ezt csinálta, aztán valahogy át tudott rajta jutni a Chelsea. Igen, ez biztos, hogy nehéz lesz, nem szabad hibáznia se ugyanakkor, meg hátul, ahogy azt a West Brom ellen láttuk, mert itt azért egyéni hibák is voltak, Jorginhótól akár, vagy Zumától többek is. És hát az is nagy kérdés persze, hogy a csapatban mit okozott ez a nagy zakó, azt ugye már lehetett olvasni, hogy Rüdiger és Kepa a másnapi edzésen csúnyán összeszólalkozott, oda lépett Kepának egy ilyen kis játéknál Rüdiger, abból lett egy lögdösödés, Rüdiger bezavarta egy picit korábban Tuchel az öltözőbe, aztán ott próbálták a játékosok lerendezni, Rüdiger bocsánatot kért, szóval az mindig egy ilyen nagy zakó, az mindig felvet egy kérdés, hogy ez most egy kicsit... ez megsínni a csapat, tehát ez igazából ez ebből nem tud kijönni, vagy pedig pont, hogy megpróbál ebből plusz motivációra lelni az együttes, csak azért is hangulat alakul ki, és igazából lehet, hogy egy ilyen súlyosnak gondolt zakó még pont jót is tesz egy kicsit a csapatnak. Nem tudom, melyik forgatókönyv lesz most, mondom, lehet az is, hogy egy tökéletesen működő gépezet, vagy amiről azt gondolt, hogy tökéletesen működik, az ettől összezavarodik. Ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy itt most jött egy kis pofon, és akkor, mint sportemberek, ebből simán fölhálnak, és azt mondják, hogy na hát, nehogy már ez minket megrogyasszon.
Igen, ahogy a City-nél mondtad, ugye Tibi, hogy bele van kódolva egy ilyen sorozatban, hogy kell jönnie egy rossz meccsnek. Hát most itt volt a rossz meccs, lehet már a fejekben, benne volt a hétközi BL is, lehet, hogy Tuchel is picit kevésbé foglalkozott a West Brom elleni meccsel, becsúszhat ilyen azért.
De tényleg, bocsánat. Nem csak annyi, hogy mondtál, bocsánat, a kérdésre is válaszolva, igen, tehát azon kell még javítani a Tuchelnek, meg a Chelsea-nek, hogy igen, egy nagyon szervezett védekezés ellen hogy tudok játszani. Ugye ezért a támadók közül Werner azért továbbra is küzdik a gólszerzéssel, azért Havertznek is nyilván idő kell még, hogy abban a formában futbolozzon, mint Leverkusenben mondjuk. Tehát itt még ott még azok a támadásbeli minták még azok nem tökéletesek a Chelsea-nél, hogy egy ilyen nagyon zárt védekezés ellen is sikeres legyen.
Erről csak annyit jött eszembe egyébként, csak ennyit akartam hozzáfűzni, hogy annak idején beszéltem egy jégkorong edzővel, aki azt mondta, hogy ha vereséget szenved a csapat, és ilyen vereséget, mint amilyet a Chelsea szenvedett a West Brom ellen, akkor ő kimondottan szereti, hogy a jégkorongban egy kicsit mások a szabályok erre vonatkozóan, hogyha a játékosai kicsit összeverekszenek a következő edzésen, mert hogy azzal tüzelik egymást, és látja bennük a frusztrációt, meg a dühöt, hogy nem engedik el olyan könnyen a vereséget, és ebben most tényleg semmi vicc nem volt, hanem ez valóban egy ilyenfajta elvárás volt. A két olyan párharcról még mindenképpen szeretnék beszélni, de tényleg csak pár mondatban, ami az Európa Ligában az angolok előtt áll. Szerintem sokkal okosabbak leszünk majd itt a csütörtöki mérkőzések után, de a Slavia Praha egyrészt már mutatta azt, hogy mire képes, meg hát azóta ismerünk olyan játékosokat, akik egészen jól teljesítenek a Premier League-ben ebből a csapatból, ugye Tomáš Souček vagy Coufal személyében Azért van kettő olyan játékos, akik megmutatták, hogy ezt a szintet is képesek megugrani. Ugye a másik ilyen találkozó az pedig a Granada és a Manchester United között. Ezt kicsit átfogóan meg általánosan mit várunk ezektől a mérkőzésektől?
Igen, hát a Praha ugye nem leírható, azért a Rangers erre megmutatta, nyilván ugye ott kínai tulajdonosok vannak, azért ez egy stabil klub, jól építkezik, és igen, ahogy Szócsák és Cufál eljött, úgy tűnik, hogy ez annyira az eredmények rovására nem megy, pedig két nagyon fontos játékosát veszítette el az utóbbi időszakból a Praha. De azért az Arsenal, ha csak nem játszik még egyszer olyan pocsékul, mint a hétvégén, és hogy csak ennél azért nyilván akaratban, elszántságban is többet tesz majd bele, akkor nem hiszem, hogy olyan gondot okozhat neki a cseh csapat, hogy ne jusson tovább. De azért egyértelműen azt gondolom, hogy itt az Arsenal a fő esélyes. Mi a United-et illeti, ott meg ugye, hát spanyol klub, erről Doma sokkal jobban tudna beszélni, mint én, hogy a Granadának mik az esélyei. A United-nek az a nagy kérdés idén, hogy át tud-e lépni az Európa Ligán, tehát az volt eddig az elődöntő, bocsánat, tehát hogy az előző szezonban az elődöntő volt rendre az akadály, Liga kupában, FA kupában, és az Európa Ligában is, ugye a Sevilla ellen különösen pekesen esett ki, mert szerintem ott abszolút fölényben futballozott, és simán megérdemelte volna a döntőt. Solskjaernek is be kell bizonyítania, hogy így az árnyékán át tud lépni, hogy nem botlik meg az utolsó előtti akadályon, de hát addig még az elődöntőig ugye van ez a Granada meccs, és akkor lejöhet az elődöntő, de szerintem ott is tehát a két angol csapat esélyesebb, tehát bármennyire is spanyol együttes, a Unitednek azért vennie kell ezt az akadályt.
Pont ez a dolognak a furcsasága, hogy lehet, hogy klisés, de egyszerűen mind a kettő meccsen a nyomás az angolokon van. És a Granada az eddig is iszonyatosan jól táplálkozott abból, meg kezelte azt, hogy nem volt esélyes szinte egyik párharcában sem, ezért érzek egy ilyen nagyon furcsa meglepetés faktort a Szláviánál is, meg a Granadánál is. Szerintem a kettő meccsből, illetve a négy meccsből, a két párharcból valahol lesz meglepetés, hogy mekkora az pedig már nyilván szerencse kérdése is.
Na, figyeljük és számon kérjük. Nagyon szépen köszönjük, Dani, hogy csatlakoztál hozzánk, és hát remélem mielőbb személyesen is találkozunk.
Remélem, bajusszal.
Igen.
Bajusszal.
Oké, megbeszéltük.
Köszönjük szépen.
Köszönöm. Sziasztok.
És folytatjuk is Matusz Krisztiánnal, a Spieler TV kommentátorával, műsorvezetőjével, akinek abban a szerencsében volt része, hogy a hétvégén követhette a spanyol bajnokság történéseit, nem úgy, mint mi.
Ellentétben néhány szerencsétlennel, igen.
Úgyhogy látod, ahogy kibontakozik ez a bajnoki versenyfutás. Ugye az előző évekhez képest, mondjuk az előző 10 évhez képest a játékosok, a csapatok minősége talán kérdéses, de hogy ez lehet a legmókásabb versenyfutás az utóbbi években, az viszont szerintem nem kérdés.
Biztosan a legszorosabb lesz, és lehet, hogy hasonló lesz a végeredmény, mint amikor legutóbb az Atletico Madrid nyert, bár nem tudom, mert a dinamikájuk most nem arra utal, hogy akkor volt egy iszonyatosan szoros hármas versenyfutás, amikor ők megnyerték a bajnokságot 2014-ben. De hogyha azt veszük, hogy ők 50 ponttal fordultak rá a szezon második felére, azóta lement 10 forduló, jól mondom, igen, és 16 pontot szereztek ez alatt a 10 forduló alatt, akkor azért érzékelhető, hogy micsoda változás állt be a csapat játékában.
Hát meg ugye a legendás, a jó humorérzékű Simeone mennyire fogja mókásnak tartani, hogyha ezután nem nyeri meg az Atletico, az jutott eszembe, amikor ezt a megfogalmazást alkalmaztad, Doma.
Igen. Egyébként viszonylag nyugodt volt most a Sevilla elleni mérkőzés után, láttam, hallottam nyilatkozatát. Azt azért ő is elmondta, hogy ott az első félidőt odaadták az ellenfélnek, amúgy nem először történt meg ez velük a közelmúltban, és picit a régi Atleticót látjuk. Tehát nagyon nehezen alakítanak ki helyzeteket, jobb csapatokkal szemben, ráadásul most még a Sevilla dominált is ellenük. Úgyhogy vannak figyelmeztető jelek, és alig ültek a cserepadon. A két legjobb góllövőjüket eltiltották a következő Betis elleni mérkőzés előtt, úgyhogy van baj bőven.
Igen, itt az Atléti odaajándékozta az első félidőt a Sevillának. A Sevilla ezzel a győzelemmel megajándékozta a Realt és a Barszát, mert ők közelebb kerültek. Viszont kicsit ilyen jó zsarú, rossz zsarú volt az az interjú a meccs végén, mert Simeone ugye nagyon nyugodt volt, mondta, hogy nem múlt semmi a játékvezetőn, ő a hibás, rossz volt az első fél idő, viszont Kokénak a nyilatkozata ezzel teljesen ellentétes volt. Ő még ott a meccs hevében nyilatkozott, és mondta, hogy azért a játékvezetői döntések azok kulcs szerepet játszottak ebben a meccsben.
Húha, majd valaki segítsen nekem a kezezés és a VAR szabályok megértésében. Ugye volt olyan szituáció, amiből a gólt kapta végül is az Atletico Madrid, amikor úgy szerzett labdát a Sevilla, hogy egy indítási kísérletnél Ocampos kezére pattant a labda, aztán utána még passzolgatta, kicsit kialakult egy támadás, és abból gólt szereztek. Visszanézték, és valószínűleg úgy ítélték meg, hogy ennek már nem volt közvetlen hatása arra, hogy gól született az akcióval, nem tudok másra gondolni, a kezezés ténye az egyértelmű. És amit még Koke vitatott, hogy volt egy kiugratási kísérlet, ahol a bevetődő védő letámaszkodott, és elakadt az egyébként jónak tűnő labda a karjában. És ennek a védőnek volt más sárgalapja, és ugye lefújták ezt, de nem kapott második sárgalapot. Szóval, fú, én azt gondoltam már olykor-olykor, hogy megértettem a kezezés szabályt, hogy ez most hogy néz ki, meg hogy mit vizsgálnak várra, meg mi az, amit nem, de most megint elbizonytalanodtam.
Látom, hogy ráncolod a szemöldököt, Tibi. Mondd.
Ja, nem, itt csak az utóbbi hetekben történt az angol bajnokságban is egy olyan, amikor visszanéztek egy gólt ugyanígy kezezés miatt videón, és akkor utána néztünk itt a pontos szabályértelmezésnek, hogy mi az, amit néznek videón, és az van egyébként eléggé kacifántos, meg faramuci módon megfogalmazva ebben a szabályban, hogyha közvetlenül kézzel szerzi a játékos a gólt, vagy a gól előtti átadás az kézzel történik, akkor nem kell mérlegelni azt, hogy az testmeghosszabbítás volt, vagy természetes testhelyzet, vagy mi, hogyha nem, tehát hogyha több érintés is történik itt a gól előtt, akkor a játékvezető ítélheti úgy, hogy természetes testhelyzetben volt a kar, illetve hogy nem történt semmilyen szabálytalanság. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ennek az esete állhatod fönn.
Ez nem volt természetes testhelyzet. Azt nem tudom, hogy meddig...
Csak a döntést mondom, hogy valószínűleg ez lehetett a...
Nekem meg az jutott eszembe, hogy a szemöldök ráncolást azt azért majd tanítsd meg nekem, hogyha...
Tudtam, annyira tudtam. Egyből.
Vagy gyakoroljuk egy kicsit.
Két stat. Két stat az Optától. Az egyik az Tibinek. Jules Koundé mérkőzése. 79-ből 78 pontos passz.
Az... Előretörések, megnyert pár harcok, nagyon jól játszott. Nagyon jól játszott megint. Egyébként nem tudom, hogy a Viva la Ligát említhetem-e ezen a fórumon, de a spanyol labdarúgás háttérmagazinjában...
Persze, majd kivágjuk.
Háttérmagazinjában ugye a szerkesztőség tagjai, a spanyol labdarúgással foglalkozó tagjai szavaztak arra, hogy szerintük majd az idény végén egy picit előre tekintve ki lesz az év védője, stb. És Koundé kapta a legtöbb szavazatot, Tibi. Csak a hozzá nem értő a spanyol szerkesztőségben.
De egyébként ezt mondtam, hogy nekem Koundé játék az alapvetően tetszik. A magassága meg az adottságai miatt vannak bennem kérdések, meg szerint, tehát az alapján, amit láttam mondjuk itt a Dortmund elleni meccseken, azt azért talán még nem lehet mondani, hogy ő egy teljesen kész játékos lenne.
Ez szóval így. A külső jegyei alapján hátrányosan megkülönböztetszett valakit, Tibi.
Igen,
a másik,
lehet így is.
A másik statisztika, ezt is az Opta hozta, hogy a Sevillánál csak a City lőtt több olyan gólt a szezonban, a Sevilla 7-et, a City meg 8-at, amelyet 10 vagy több passz előzött meg. És hát 12 lövése is volt az első fél időben a Sevillának. Ez azért azt jelzi, hogy valamit nagyon nem stimmelt az Atléticónak.
Hát, egyébként leginkább a támadójáték nem stimmelt. Az elején nagyon bekezdett a Sevilla, Oblak kivédte Ocampos büntetőjét, hogy azért hozzátegyen, meg a másik top kapusnak, mert szerintem Bonót egyértelműen ebbe a kategóriába sorolhatjuk ebben a szezonban, a 91. percben volt egy nagy bravúrja lábbal, de ezzel együtt az Atleticónak az XG-je az 0.55 volt, és az előző fordulóban az Alaves ellen, ami szerintem egyenértékű a liga legrosszabb csapatával, tehát most pillanatnyilag az Alaves van a legrosszabb formában, 0.65. És az elmúlt időszakban alig találni olyan mérkőzést, most kigyűjtöttem ezeket, gyorsan megnézem, hogy a Hetafe ellen volt 1.82, nem szereztek gólt. Tehát, hogy egyébként pedig egy alatt van sok esetben. Ezért is mondom, hogy valami az Atleticónál nem stimmel, visszaesett a támadójátékuk. A védekezésben is akadnak azért hiányosságok, mert az előző két meccsüket lehozták ugyan kapott gól nélkül, de azzal ellentétben, amit éveken át láttunk tőlük, ez nem jellemző rájuk mostanság. Mármint, hogy kapott gól nélkül hoznak le meccseket, pedig ott van Oblak, akiben egy bravúr vagy több minden meccsen ott van.
Igen, és ahogy mondtad, ugye Suárez és Llorente gyűjtött egy-egy sárgalapot, úgyhogy Betis ellen nem játszanak, az ellen a Betis ellen, amely most lehet, hogy döntetlenezett, de azért egyáltalán nincsenek rossz formában. Viszont, hogyha nézzük itt a hátralévő meccseket, a Barszának van két nagy rangadója, ugye a Klasszikó idegenben a Real ellen, és otthon az Atlético elleni. Ettől függetlenül a többi meccs alapján a Barszának van talán a legkényelmesebb sorsolása. Borzasztó nehéz itt most jósolni, szerintem kezdjük a Barszával, nem is a hátralévő meccseket, hanem inkább ezt a formát, hogy kicsit, sőt, nagyon kétarcú volt a szezon, mint ugye lett volna egy pont, ahonnét kezdve a 4-2-3-1-et egyrészt eldobta a Koeman, másrészt pedig minden elkezdett működni, talán Messi jó kedve az, ami megfordította ezt, vagy ez a 4-2-3-1-ről átállás.
Szerintem a szerkezetváltásnak is volt ebben szerepe. Mondjuk az, hogy találjon három épkézláb belső védőt, nem mindig egyszerű feladat, de összességében, hogyha ezt megoldja, akkor az, hogy de ezt mehet fel a jobb oldalon, Alba, főleg Alba, mehet fel a bal oldalon, és van mögöttük biztosító ember, ez szerintem nagyon jól működik. Frenkie de Jong is többet ér be a 16-oson belülre, mint korábban, ez Koeman kifejezett kérése is tőle, és valóban Messi is sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint a szezon első mérkőzésein, aminél egyébként nem nehéz, de hogyha a válogatott szünet előtti utolsó meccsüket veszük a Real Sociedad ellen, ott például olyan volt a helyzet kihasználásuk, ami korábban egyszer sem a szezon folyamán. Tehát szinte minden lehetőségüket góra váltották. Azért nem tudunk most többről beszélni, mert lehet, hogy mire sokan megnézik ezt a műsort, addigra már túl leszünk ugye a Valladolid elleni mérkőzésen, aztán elképzelhető, hogy ott tarkon rúgják magukat.
Itt nem tudom, lehet, hogy értelmetlen a felvetés is, vagy hogy a perspektíva az nem tökéletes. Szerintetek Laportának hosszú távon mit tenne jót? Most nem azt kérdezem, hogy minek örülne jobban, hanem mit tenne jobbat, hogyha a Barcelona innen bajnok tudna lenni, és az egy kicsit talán elkendőzne bizonyos olyan bajokat, amelyek nyilvánvalóan azért ott vannak és jelen vannak, vagy az, hogyha onnan lehetne elkezdeni a következő szezonban tiszta lapról az építkezést, hogy ez nem jött össze, és akkor van hova előrelépni.
Én az biztos, hogy bajnoki cím. Igen. Biztos, hogy a bajnoki cím.
Mert már most ugye hallani olyan hangokat, hogy mennyivel jobb a hangulat most az elnökváltás után, jó híreket hallani, alapvetően Messi szerződés hosszabbítására is nyilvánvalóan több esély van, mint amit korábban adtak erre. Szóba kerül már Neymar, Haaland nevét emlegetik meg, hogy majd hogy állítanak elő erre vonatkozóan komoly pénzösszeget, amiben azért vannak kételjeim, de összességében...
A spanyol királyi pénzverdét ajánlom ehhez, mert nem tudom, láttátok-e a...
Játékost kell eladni, és akkor nagyjából megvan az a pénz, de ebben benne van Coutinho és Griezmann is. Tehát, és kicsit szűk lenne a keret, azt gondolom, hogyha 6 helyet érkezne egy játékos.
Nem tudom, láttátok egyébként a Nagy Pénzrablás című sorozat?
Túl sok időd van, Tibi.
Na hát, csak az jutott eszembe, itt heteken keresztül gondolkoztam, hogy kire hasonlít Bono a Sevillából, és teljesen Rionak a hasonlása, aki ott szerepel. De mindegy, csak úgy hirtelen jutott eszembe. De a spanyol királyi pénzverdéről, bocsánat a trollkodásért, folytassátok csak.
Komolytalan is, de kérlek a beszélgetést.
Bármilyen szólás megteszi.
Szerintem lesz rá időnk, úgyhogy még behozom azért, hogy Pedri zseniális, 43-ból 42 meccsen játszott ebben a szezonban, és a spanyol válogatottban is úgy tűnt, mintha évek óta együtt játszana a többiekkel.
Azért tegye fel a kezét otthon mindenki, aki hallott már róla az előző szezont megelőzően. Tehát elképesztő, vagy az őszt megelőzően elképesztő, hogy milyen fejlődésen ment keresztül. És a válogatottra is szerintem az egy tökéletes példa, amit a Doma mondott, és hogy az első meccsen becserélték, aztán kezdő-kezdő. Tehát egy szemvillanás. És ugyanígy volt a Barcelonában is gyakorlatilag, hogy eleinte becserélték, egyre többet játszott, és aztán egyszer csak kihagyhatatlanná vált, és nincs még 20 éves.
Viszont ami a Real Madridot illeti, ott azért az mindenképpen hátrány lehet, hogy jön a BL még itt a folytatásban, ami az Atlétikónak és a Barszának nincsen. Ez úgy nyilván a spanyol focinak egy kicsit kevésbé örvendetes, de talán az Atlético és a Barsza most már túllépett azon, hogy kiestek, és inkább örül, hogy nincsen ez a folytatásban. A Reálnak meg, minthogyha még mindig egy picit kevés lenne az opciója ennyi mérkőzésre, bár Zidane ebből az utóbbi években nem csinált problémát, és minden meccsen szívfájdalom nélkül a legerősebb csapatát küldte ki.
Képzeljétek el, hogy most Varant leültette a padra, nyilván a francia válogatottban való szereplését követően, de felállt három védővel, ami korábban éveken át nem fordult elő a Real Madriddal, viszont ebben a szezonban, hogyha megszorul, és most már nem csak akkor, hozzányúl ehhez a szerkezethez, és Mendy baloldali belső védőként játszott megint, nullára lehozták a meccset. Marcelónak pedig ez a szerepkör, ahogyan akár Albának a Barcelonában jobban áll, sokkal hatékonyabb, hogyha följebb játszik, és nem kell annyi energiát fecölni a védekezésbe. Úgyhogy ez is működőképes lehet, de pont azon gondolkodtam a Liverpool elleni mérkőzés előtt, hogy Fede Valverde még nem volt bevethető, ugye Azar már edzett a csapattal, de még nem, Ramos nem játszik majd, és olyan játékosokról beszélünk, akik azért fizikailag felveszik a versenyt alapesetben az angol bajnokságban játszókkal, márpedig ez egy kulcsfontosságú tényező szerintem ebben a párharcban, figyelembe véve, hogy mi történt eddig a spanyol csapatokkal, németekkel, akár franciákkal, angolokkal szemben.
És szerintem még nyugodtan ide vehetjük egy szombaton klasszikó, ami egyébként ugye egy nagyon furcsa kérdés, vagy furcsa maga a dolog is, hogy Piqué és Ramos egyszerre így kihagyhatják a klasszikot, és hogyha már említetted a Barca háromvédős rendszerénél ezt, hogy a háromvédő az nem mindig van meg egyáltalán így Koemannak, akkor ez mind a két csapatnál felvetődik, hogy Piqué és Ramos hiánya az mennyire hathat ki akár a Real BL szereplésére, akár a bajnoki hajrára.
Piqué azt mondta, hogy ő szeretne a klasszikon játszani. Ami
én is szeretnék.
Azzal, hogy mindannyian így vagyunk.
Ennyi a különbség köztetek, hogy szerintem ő játszani is fog. De azért óvatosnak kell lenniük, mert ő is, és már nagyon-nagyon sokan rásérültek a korábbi problémáikra, vagy éppen máshol sérültek meg egy a vártnál korábban történt visszatérést követően. Úgyhogy szerintem azért nem szabad beáldozni a szezon hátralévő részét, még akkor sem, hogyha klasszikó lesz, ugye Ramos nyilvánvalóan nem játszik. Megnéztem gyorsan, hogy Ramos nélkül ebben a szezonban hogyan teljesítettek a bajnokságban, és szinte pontosan ugyanolyan a mérlegük vele, mint nélküle, ami szokatlan, mert azért az elmúlt években azt szokhattuk meg, hogy Varane is elanyátlanodik egy kicsit, hogyha nincs ott mellette Ramos. Viszont úgy tűnik, hogy most jobban sikerül őt helyettesíteni, illetve hát ő azért nagyon sokat sérült ebben az idényben. Nem tudom, hogy ez a korosodásnak köszönhető, vagy egyszerűen csak egy pekszéria, de pont amikor szerződés hosszabbításról folyik a diskurzus, vagy inkább disputa, mert hogy nincs megállapodás továbbra sem, mert ő két éves szerződést akar a jelenlegi feltételekkel, szóval az nem biztos, hogy nagyon jól jön neki, hogy folyton sérült.
Ez csupa no-contact sérülés, nem? Tehát, hogy azért itt inkább ez az, ami aggasztó lehet, hogy nem arról van szó, hogy szétrugdossák őt, és akkor ezért, amikre nem lehet nagyon felkészülni, hanem ezt támasztja talán inkább alá, amit te is feszegettél itt az előbb.
Igen, egy olyan meccs volt, ha jól emlékszem, amit rúgás miatt hagyott ki. De mondjuk őt azért nem könnyű szétrugni, általában fordított a szereposztás, ha már.
Megelőző mozdulatokat végez.
Igen, megelőző mozdulatokat végez, illetve a konditeremben elvégzett munka hatására azért viszonylag erős testalkatú fiú, úgyhogy lekocolni sem könnyű. De én azt gondolom, hogy akár a klasszikon, akár a Liverpool ellen az ő tekintélye az, ami hiányozhat nagyon. Tehát a játékvezetők is másként gondolkodnak, hogyha Ramos ott van a pályán, vagy ő oda szól, vagy ő tesz valamit. Nem biztos, hogy egyenértékű ez azzal, mint hogyha Eder Militão cselekszik hasonlóképpen, teszem azt, vagy Nacho. Úgyhogy én itt érzem inkább a hiányát, meg Varannak egyre kevésbé, de azért néha még mindig úgy érzem, hogy fogni kell a kezét, és Ramos erre kitűnően alkalmas.
A múltkor talán az Elcse ellen Ramos kiabált a bírónak, és rossz néven hívta őt, és ki kellett javítani a sporinak, hogy mit, nem Juan vagyok, hanem nem is tudom, mi volt az eset. Na mindegy. Krisz, jó szórakozást még Ramos nélkül is ehhez a BL, illetve bajnoki meccsekhez. Azért izgalmas hét lesz ez mindenképpen neked is. És hát úgy is találkozunk majd. Hello!
Sziasztok!
Hello, hello! És ezúttal Méhes Gábort köszöntjük a teljes terjedelem történetében másodszor, a Sporttelevízió kommentátorát. és hát nagyon-nagyon érdekes témákkal készültünk, mondom én, vagy legalábbis gondolom én, de szerintem ezzel te sem fogsz vitatkozni.
Szerintem is, nagyon érdekes témákkal készültünk.
Hát az első között azért mindenképpen ott szerepel itt a közelgő Bayern München, Paris Saint-Germain bajnokok ligája döntő visszavágó, amit hát az vezetett föl, kicsit sajnos szomorú módon, hogy Lewandowskit elveszítette egy időre a Bayern, de most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy talán mégsem annyira hosszú időre, mint elsőre gondolták.
Igen, hát a mai hírek arról szólnak, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a jövő héten a visszavágón Lewandowski már játszani fog. Én azt gondolom, hogy azért ez azon is múlik majd, hogy az első meccsen milyen eredmény születik. Persze nehéz azt elképzelni, hogy az első meccsen olyan eredmény legyen, amiből már azt lehet kikövetkeztetni, hogy még eldőlt a továbbjutás, vagy megközelítőleg eldőlt a továbbjutás, de akár még ez sem kizárt. Szóval szerintem ez is befolyásolhatja. De ami ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy Lewandowski nagyon vissza akar jönni. Egyébként is vissza akarna jönni, na de azért egy olyan hőstett kapujában áll, itt ugye a Gerd Müller féle rekord megdöntése kapcsán, amiről, hát ugye az 72 óta él, hát az majdnem 50 év. És ha ezt most ő megcsinálja, akkor egyáltalán nem kizárt, hogy akkor az majd még 50 évig élni fog. Tehát szerintem Lewandowski egyetlen egy játékpercet nem akar elvesztegetni, hogy azzal is csökkentse az esélyét erre az új rekordra. Szóval, ha kéne fogadnom, akkor én azt mondanám, hogy Lewandowski játszani fog a visszavágó majd a PSG ellen.
De annyi példát láttunk már itt a szezonban. Én most elsősorban Pikére gondolok, aki visszatért, kockáztatta, és nem járt jól, és pont egy ilyen szezonban ezekkel a sérülésekkel iszonyatosan kell vigyázni.
Jó, hát kockáztatni nem fognak, az egészen biztos, mert ha véletlen kockáztatnának, akkor szerintem Frau Lewandowski majd fölállítja a sorompót, és ott be lesz zárva az ajtó, és nem megy a apjuk sehova. Tudjuk jól azért, hogy ott viszonylag komoly kontroll van minden szempontból. Tehát én azt hiszem, hogy kockázatot, felesleges kockázatot nem fognak vállalni, de ha ez egy viszonylag stabil állapot, és volt a Sportbírnek egy podcastja a hétvégén, ahol egy nagyon neves német rehabilitációs szakember nyilatkozott, korábban egyébként dolgozott a Bayernnél fizioterapeutaként, és ő is azt mondta, hogy szerinte Lewandowski hamarabb vissza fog térni. Tehát ő is azt borítékolta, hogy azért ez inkább 2 hét. Aztán persze a számolgatunk, és azt mondjuk, hogy kedden van majd a párizsi visszavágó, kedden lesz, akkor azért oda el kell utazni, előtte azért csak kéne egyet edzeni, tehát azért fogynak a napok, de még egyszer mondom, nekem, ha kéne fogadnom, akkor én most inkább arra tennék. Nem nagyon nagy összeget, de azért mernék arra tenni, hogy Lewandowski lesz majd a visszavágón.
A kérdés persze az, hogy egyáltalán mekkora szüksége van jelen pillanatban a Bayern Münchennek Lewandowskira, úgyhogy azért nélküle is, mintha elműködne ez az egyébként borzasztó erős gépezet.
Szükség van rá, az nem kérdés. Tehát pillanatnyilag azért én azt gondolom, hogy a világ legjobb játékosa Robert Lewandowski, a világ legjobb játékosára meg minden csapatnak szüksége van, de meg tudják oldani nélküle. És ezt azért jól mutatta a hétvégi Leipzig elleni rangadó, és hát ugye mindenki azt várta így a német sajtóban, meg a közvéleményben, hogy Gnabry lesz majd, és akkor nem Gnabry lett, hanem Choupo-Moting játszott, és Choupo-Moting gyakorlatilag a legjobb meccsét hozta, amióta Bayern játékosa. Nagyon hasznosan, nagyon jó mezőny munkával, és Gnabry megjött az utolsó 20 percre, ami persze akár jelentheti azt is, hogy az a 20 perc az egyfajta fölkészülés volt már a BL találkozóra. Szóval lehet, hogy most majd Gnabryval játszik a Bayern, de én azt hiszem, hogy nem kell őket félteni. Tehát ha belegondolunk abba, hogy volt-e olyan lyukas meccse a Bayernnek, amióta Flick az edző, amire esetleg azt lehet mondani, hogy hát mondjuk itt mellé nyúlt, akár a hadrenddel, akár a személyi összetétellel, nagyon nem volt. Igen, cáfoljatok meg, ha másképp gondoljátok. de nagyon nem szokott Flick tévedni.
Ez így igaz, viszont az azért látszik, hogy ebben a szezonban lényegesen lyukasabbnak tűnik a Bayern védelme, mint az előzőekben. Itt a több bekapott gólra próbálok utalni. És az előző szezonban is, amikor a Bajnokok Ligája döntőre készült a Bayern, akkor az volt az egyik legnagyobb félelem talán német oldalról, hogy mit kezdenek Mbappéval, mit kezdenek ugye jelen esetben Neymarral. Most egy kicsit magasabbra tolt Bayern védelemmel, egy kicsit talán foghíjasabb hátsó sorral. Van-e okuk az aggodalomra itt a PSG elleni meccs előtt?
Hát ha nagyon magasra tolnák a védővonalat, akkor lenne, de ugye itt a Lipcsei meccsen lehetett látni, hogy itt azért jóval mélyebben védekeztek már, és erre megint csak azt mondom, hogy az én feltételezésem szerint ez egyfajta főpróba volt ebből a szempontból is a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésre. És azért csak lehozták kapott gól nélkül ezt a meccset. Oké, hogy a második félidő első 20 percében elég komoly nyomás volt rajtuk, ott azért inkább a lipcsei játékosokon múlott, hogy nem tudtak gólt lőni, meg aztán Neueren természetesen. Hát itt is visszautalhatunk a BL döntőre, tehát hogyha ég a ház, akkor majd Neuer eloltja a tüzet. És azért, ha belegondolunk abba, Flick azt is mondta, hogy megbeszélték a játékosokkal, hogy erre a meccsre, erre a lipcsei meccsre úgy tekintenek, mint egy bajnoki döntőre. És ők ezeket az utóbbi időben 1-0-ra szokták megnyerni. Tehát gondoljunk erre a meccsre, gondoljunk a BL döntőre, gondoljunk tavaly májusban, amikor a leállás után újra kezdődött a Bundesliga, és a Dortmund elleni tulajdonképpen bajnoki döntőt is 1-0-ra nyerték meg. Szóval amikor nagyon kell, akkor azért jönnek a kapott gól nélküli mérkőzések, és most például Alaba is nagyszerűen játszott, Lucas Hernández is nagyszerűen játszott, Pavárnak is igen-igen jó meccse volt, szóval nem kell őket félteni szerintem. Ráadásul, oké, hogy a Bayern védelem sebezhető, na de hát azért a Paris Saint-Germain védelme is mondhatjuk, hogy sebezhető. Tehát azért nem is olyan régen, azért kaptak ők is, nem tudom, hármat a Lorient-tól, meg volt vereség a Nantes ellen, tehát azért ott sincs kolbászból a kerítés, ráadásul most már tudjuk, hogy nincsen Florenzi, azt is tudjuk, hogy nincs Verratti, azt is tudjuk, hogy nincs Paredes. És akkor én nem nagyon szeretem a matematikát, mert elég béna voltam, de nem tudom, hogy föl lehet-e írni úgy az egyenletet, hogy Florenzi plusz Verratti plusz Paredes egyenlő Lewandowski, vagy hogy hova mutat a kacsacsőr?
Hát ez a balansz a fő kérdés, mert itt lehet, hogy akkor a pont az, hogy a Bayern fogja diktálni, hogy mi legyen az alapja a játéknak ezen a meccsen. Tehát ha a Bayern azt mondja, hogy ők nem akarnak kockáztatni Lewandowski nélkül, és egy olyan védelemmel, amire Mbappé Neymar rávezetheti a labdát, vagy rágyorsulhat, akkor lehet, hogy a Bayern egy olyan meccset szeretne diktálni, ahol megint 0-0, vagy egy ilyen atlétikus 1-0 talán összejön az odavágón, és akkor hagyják a visszavágóra a kérdéseket.
Én nem is hiszem azt, hogy nagyon tiltakoznának, ha ezt a meccset 1-0-ra megnyernék. Sőt, lehet, hogy még egy 0-0 után sem tiltakoznának. Én mondjuk a 0-0-át azt nem tartom nagyon valószínű eredménynek, de szerintem, ha ez egy kapott gól nélküli meccs, akkor nekik az tökéletesen megfelel.
Itt ugye említetted ezt, hogy a Lipcse elleni győzelem az egyfajta bajnoki döntő volt. 7 forduló, 7 pont jelen pillanatban az előny, ami majdnem minden évben felszokott vetődni. Talán most itt ebben a sűrű idényben újra föl lehet tenni azt a kérdést, hogy előny vagy hátránya az, hogy a versenyhelyzet jelen pillanatban, mint olyan, nem létezik a Bayern számára, és ez hát akár ugye bekérheti a számlát itt az utolsó és nagyon-nagyon fontos Bajnokok Ligája mérkőzéseken a Bayern számára.
Szerintem most egy kicsit azért más a helyzet, mert 7 pont, 7 meccs. Hát ez azért még nem egy megnyert bajnoki cím. Oké, hogy a Bundesliga történetében nem volt még olyan soha, hogy egy csapat 5 pontnál nagyobb előnyt az utolsó 7 fordulóban eladjon. Tehát soha nem volt ilyen. De azért mégse arról beszélünk, mint a korábbi években, hogy mondjuk ez egy márciusban már szinte matematikailag is, vagy matematikailag is megnyert bajnoki cím. Tehát itt azért még észnél kell lenni, itt azért lesz még Wolfsburg elleni bajnoki, lesz még Bayer Leverkusen elleni bajnoki, tehát azért figyelni kell, és óvatosnak kell lenni. Egyébként, ami még a Lipcsei meccsnek az érdekessége volt, és azért kérdés az, hogy hogy a Bayernnek ez a mélyebb védekezése, ez fakadhatott-e abból, hogy szerintem Julian Nagelsmann egy kicsit naív volt azzal, hogy azért fölfedte a kártyáinak jelentős részét. Tehát ő megmondta a meccs előtt, hogy neki akarnak esni a Bayernnek, szerintem az első 15 perc az baromi fontos lesz ezen a meccsen, és lehet, hogy ezek a szavak, ezek Hansi Flicknél hoztak egy csavart a gondolatmenetben és az előzetes kalkulációban. Hát véletlen Pochettino mondjuk ezt nem fogja elkövetni, ezt a hibát, bár azt is tudjuk, hogy Pochettinónak azért nagyon, nagyon kellemes emlékei nincsenek a Bayern Münchennel kapcsolatban, mert azért ott volt egy 7-2-es londoni meccs, nem is olyan régen.
Igen, ez csoportmérkőzés volt. Hogyha már itt a matematikailag megnyert, vagy még nem megnyert bajnoki címekről van szó, akkor van egy másik csapat, amelyiknél elég bizakodó lehet az ember. Amikor legutóbb nálunk voltál, akkor nem rejtetted véka alá, hogy a szívednek kedves csapatról van szó, amelyikről mostantól beszélünk. Ugye ez a Manchester City jelen pillanatban 14 pont az előny. Itt is arról beszélhetünk, hogy még valójában nem egy megnyert bajnoki cím, de elképzelhetetlen, hogy ez kicsúszik a csapat kezéből.
Azért ez kicsit más, nem, Tibi?
Hát egy
a 7 és a 14. Az...
Igen, azért...
A számításaim nem csalnak, ez pont kétszer.
De több a igen, már ugye vesztett pontok tekintetében csak 11, ha minden igaz.
Igen, legyünk minél pesszimistábbak, ez volt itt a mai adás egyik nagyon fontos célja. Szóval azért nem rossz ennek a csapatnak szurkolni ebben a szezonban, ugye?
Hát persze, persze, nem rossz. Ha az ember szeret egy csapatot, akkor annak a csapatnak soha nem rossz szurkolni, még akkor sem, hogyha esetleg nem úgy alakulnak az eredmények, ahogyan azt a szurkoló szeretné. De bevallom őszintén, hogy én már nagyon szeretném azt látni, hogy ez a csapat nem a Premier League-et nyeri meg, hanem mondjuk eljut a Bajnokok Ligája döntőjéig. Ha meg már oda eljut, akkor azt már semmiképpen ne veszítse el. Tehát nekem ez a gondolatom. És hát bevallom őszintén, ez az utóbbi időben elég gyakran, hát is mondjam, csak illettem kritikával Guardiolát, amitől ő persze még egészen biztos, hogy nagyon jókat szúnyókál, de ugye ő azért sokszor próbált valami olyan újítást ezeken a BL kulcsmeccseken bedobni, ami aztán rettenetesen rosszul sült el. És lehet azt mondani, hogy ez a Dortmund ez egy kifejezetten rossz formában lévő csapat, kikaptak a Frankfurttal is, 7 pontra vannak a BL helyektől a Bundesligában, de hát azért láttuk már a Guardiola féle Cityt elvérezni a Monaco ellen, láttuk elvérezni Liverpool, aztán Tottenham, aztán Lyon, ugye sorrendben így jöttek a fiaskók. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy Guardiola most semmi újat nem talál ki, tehát nem próbál meg kapus nélkül kiállni esetleg, vagy valamiféle ilyen trükköt bedobni, hanem megpróbál egy normális stratégiát kidolgozni, és aztán így túl lehet jutni a Borussia Dortmundon.
Én tudom, hogy nagyon standard ez a kérdés, de nem hagy nyugodni, hogy ha City Bayern között most erősorrendet kellene felállítani, akkor ki az, aki abból a lehetséges elődöntőből a döntőbe jutna?
Nem tudom, az én fejemben az van, hogy ezt a Bayern Münchent, ezt a nagyon nagy meccseken, a legfontosabb meccseken iszonyatosan nehéz legyőzni. És mondom, tehát én nem tudom az elmúlt éveknek azokat a fájó emlékeit kitörölni az emlékezetemből, amikor el nem tudtam volna képzelni azt, hogy a Monaco kiüti a Cityt, el nem tudtam képzelni azt, hogy a Tottenham kiüti a Cityt, nem tudtam elképzelni tavaly, hogy a Lyon kiüti a Cityt, aztán mégis lett, ami lett. Úgyhogy persze, hát a szívem azt mondja, hogy nagyon, nagyon szeretném, hogyha City Bayern elődöntő lenne, ez azt jelenti, hogy a City bejutna a 4 közé legalább, és hát persze nagyon szeretném, hogyha ott a City tovább menne, de az eszem az lehet, hogy inkább azt mondja, hogy a Bayern tovább jutna abból a párharcból.
Nekem is szint kell vallanom, ahogyan itt korábban már megtetted te, Izumi, szóval nekem az egyik legnagyobb kedvencem, amióta a Premier League, Sergio Aguero, aki egy egészen fantasztikus játékos, és nem csak a döntései miatt, és amiatt, ahogyan mozog az ellenfél kapuja előtt, hanem az a konzisztencia, ami jellemzi, az egészen lenyűgöző és bámulatos, hogy ennyi éven keresztül ilyen gólszámot termel valaki ennyire megbízhatóan, és egy kicsit szomorú vagyok, bevallom, amikor azt látom, hogy ez az egyébként mennyekben kötetett kapcsolat, ez így ér véget, ahogyan.
Igen, de ez csúnya vég szerinted?
Hát talán sokkal szebb lenne, hogyha ez is egy 25 gólos szezon lenne. Vagy nem tudom, lehet, hogy én vagyok telhetetlen, vagy én érzem ezt rossznak, de az lett volna a méltó ehhez.
Nem? Na jó, de hát az, hogy 25 gólos szezon legyen, ahhoz sok meccsen kéne játszani, ahhoz egészségesnek kéne lenni.
Hát, igen, csak akkor, amikor először nem egészséges, akkor nem kap szerződést az a játékos, aki egyébként a hírek szerint még bízott abban, hogy ő még maradhat a City-nél. Erre gondoltam elsősorban.
Igen, de tudjuk azért, hogy Guardiola nem egy szentimentális típus. Tehát azért emlékezzünk Joe Hart esetére, emlékezzünk Yaya Touré esetére. Igen, ebből a szempontból ez egy nehéz történet. És én úgy sejtem, hogy lehet, hogy az úgy fölvetődött, hogy esetleg kapjon még egy évet Aguero. De az meg olyan elédobott alamizsna lett volna, szerintem. Ráadásul, ugye valószínűleg Aguero azért hosszabb szerződésben reménykedik. Ha most kap még egy évet, és egy évet marad a Citynél, akkor azzal egy évet elveszít, és csökkennek az esélyek arra, hogy valahol mondjuk még 2 vagy 3 évre elkötelezze magát. Egyébként szerintem az a valahol, az számomra nem kérdés, hogy Barcelona lesz. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel.
Hát nincs, az a vagy, ha a Barca ezt is meglépni, és még a Messi által ugye lekötött fizetési összeg mellett Agüeróért is kiadna annyi pénzt, amivel nem tudom, nagyjából a fizetési sapkának a felét vinnék el, az borzasztó nagy butaság lenne, de hát persze meg nyilván az egyik feltételként fogja szabni, hogy akkor, ha Agüero jön, akkor nyilván szívesebben marad.
Szóval én azt gondolom, hogy itt ennek a kapcsolatnak az lesz a szép vége, azon kívül, hogy ugye állítólag már a Sobrász tervezi Aguero Sobrát is, Kompany és David Silva Sobra mellett, szóval, hogy hát, ha mondjuk egy BL győzelemmel igazán szépen be lehet csomagolni mondjuk ezt a búcsút, és akkor lehet, hogy kevésbé fog fájni. Nyilván maga a tény, hogy Aguero nem lesz, az nekem is egy rossz érzés. Tehát én azt a 93-20-at azt soha nem fogom elfelejteni, és soha nem tudok elég hálás lenni azért, amit akkor tett. De hát 10 év az 10 év. És lehet, hogy nem bíznak abban. Tehát szerintem lehet, hogy ebben van valamiféle orvosi vélemény is. Tehát valami olyan háttérmunka, ami alapján eldöntötték, hogy lehet, hogy ő most már inkább kell, hogy ezekkel a sérülésekkel kalkuláljon, és lehet, hogy tényleg nincs már annyi meccs benne, mint amennyit a Manchester City-ben, meg a Premier League-ben, meg a Bajnokok Ligájában le kell játszani.
Hát igen, ugye ezt írták is, hogy ez aggasztotta leginkább Guardiolát, hogy egyes orvosi vélemények szerint azok a korábbi sérülések, amelyek ugye még itt a pályafutása első szakaszában rendszeresen jelentkeztek a térdében, azok mostanra értek el sajnos olyan szintre, hogy elképzelhető, hogy mondjuk teljes szezonokban már nem lehetne számítani Aguero játékára. Ugye itt azzal kapcsolatban, hogy hova mehet még, napvilágot láttak olyan hírek is, miszerint hogyha a jelenlegi élettársa dönt, akkor ő sokkal inkább itt a divat fővárosa Milánó felé venné az irányt, vagy ha az ő preferenciáit nézzük, akkor inkább Olaszországot választaná, de meglátjuk, hogy ezeknek mennyi valóság alapjuk lesz. Amit itt megkérdeztem a Bayern München kapcsán, az hogy áll a Manchester City-vel? Mert azt azért nem lehet mondani, hogy Aguero hiányát olyan nagyon megérezte volna ebben a szezonban a City.
Nem, egyáltalán nem. Most erre vonatkozik a kérdés, tehát hogy Aguero
arra, hogy Aguero nélküliség, igen, nélküliséget hogyan tudja viselni a City, kell egyáltalán olyan karakterű, olyan típusú csatárt igazolni a Guardiolának, mint ő?
Szerintem nem. 150, meg 160 millió, meg aztán végképp nem. Én azt gyanítom, tehát Guardiola nagyon szépen megoldotta azért ebben a szezonban a kulcsmeccseken ezzel a hamis 9-es szerepkörrel a posztot és a pozíciót. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így fog menni továbbra is. Hát nagyon nincs olyan játékos a támadó szekcióban, aki ne játszott volna abban a pozícióban a szezon során, ha belegondoltok. És az majdnem mindenkinek volt olyan meccse, amire úgy lehet visszaemlékezni, hogy az igen, és csettinteni lehet. Úgyhogy nem feltétlenül kell, és nem azért, mert esetleg a Citynek nincs rá pénze, mert az jól hangzik, hanem egész egyszerűen azért, mert házon belül meg lehet oldani. És hát arról ne is beszéljünk, hogy Gabriel Jesus azért 24 éves volt most a hétvégén. Tehát ott még azért egy kibontakozóban lévő, tehát még a pályája csúcsa előtt lévő nagyon-nagyon jó játékosról beszélünk, aki azért, nem is tudom, 181-2 meccse van, és 80 fölött jár már a lőtt gólok tekintetében. Tehát az sem egy elhanyagolható meccs per gól arány. Úgyhogy szerintem meg lehet ezt oldani, meg én nagyon bízom a fiatal Dilepnek a beépítésében. Tényleg, mert hát ha...
Ebben van egy komoly nosztalgia faktor, nem? Itt Rory miatt, az édesapja miatt.
Nem föltétlenül, hanem egész egyszerűen azért, mert az ember a videók alapján lát valamit, ami tetszik neki. És szerintem van egy csomó Haaland egyébként Liam Dilepben, akár a karaktert, akár a játékstílust illetően, hát egy kicsit könnyebben kezelhető figura lesz, mert én azt gondolom, hogy amikor itt ugye felvetődik, hogy lesz-e Haalandból City játékos, akkor én abban nem vagyok biztos, hogy Haaland az a emberileg az a karakter, akivel azért Guardiola nagyon, nagyon simulékonyan kijönne. De hát ezt majd az idő, meg Raiola, meg Haaland papa majd eldönti.
De akkor az hazugság, hogy nincsen a Citynek pénze. Tehát Guardiola ezt állította.
Figyelj, nem tudom, mert nincs nálam a kulcsa a kincstárnak, meg a trezornak. Nyilván a Manchester City kapcsán azért a nincs pénz szókapcsolat az valószínű fölvett kérdéseket az igazsággal, meg a valósággal kapcsolatban. Szerintem ennyi pénzért biztosan nem fogják. Ráadásul én azt gondolom, hogyha van is ilyen terv, akkor az nem most lesz, és nem ennyi pénzért, hanem majd jövőre olcsóbban. Tehát nekem van egy ilyen gondolatom, hogy szerintem a Soriano, Begiristain, Guardiola 3-as jobban tudja, hogy mi történik Barcelonában, mint azok, akik Barcelonában vezetik a klubot, és szerintem ők úgy vannak ezzel, hogy Haaland Barcelonában biztosan nem fog most menni. Én azt gondolom, hogy kalkulálhatnak azzal, hogy a Real Madrid inkább Mbappét próbálja majd meg levadászni a nyáron, és nem pedig Haalandot. Abban 1000%-ig biztos vagyok, hogy Haaland soha nem lesz Manchester United játékos, mert Haaland papának azért van múltja, meg története a Manchester United-del és Roy Keane-nel kapcsolatban, úgyhogy szerintem ő oda soha. Ugye volt olyan hír, hogy nem is tudom, egy fél évvel ezelőtt, háromnegyed évvel ezelőtt Erling Haaland még egy norvég Manchester City szurkolói csoport tagja volt valamelyik közösségi felületen, csak akkor írta le, vagy iratkozott le erről, amikor minden nap kétszer-háromszor kérdezték tőle, hogy na, mikor mész már Citybe, és akkor ezt megunta, és azt mondta, hogy jó, akkor ebből nem kér. Szóval ő a Unitedbe soha nem fog menni, és ugye tudomásom szerint jövőre ilyen 100 millió körüli a kivásárlási ára szerződésében. Tehát szerintem ha lesz belőle City játékos, akkor nem most, hanem egy év múlva.
Lehet, hogy csak taktikázott Guardiola, hogy levigye az árát egy kicsit már idén is esetleg ezzel a nyilatkozattal.
De az biztos, hogy vannak olyan edzők, szerintem minden sportágban, hogy akik semmit nem csinálnak véletlenül. De semmi. Tehát ott még egy levegővétel sincs véletlenül. Tehát minden, még az is megvan másodperc pontosan tervezve. és egészen biztos, hogy Guardiola ilyen típusú edző. Tehát ez nem is kérdés. Tehát szerintem ő már azt is tudja, hogy, hogy két év múlva majd mit szeretne, és hogy szeretne, és ezt hogyan fogja végezni.
Még egyetlen egy kérdés itt ehhez a pótlás témához. Itt Haaland esetében azért azt is hozzá kell tenni, hogy talán Guardiola soha nem dolgozott olyan típusú játékossal, mint amilyen ő. El tudjátok képzelni taktikailag az ő rendszerében? Haaland egy teljesen naturális, borzasztó egyszerű játékú gólszerző, azért ennél mindig és minden támadójától többet várt el Guardiola pályafutása során. Képes lehet beállítani a sorba őt, és egy kicsit átformálni, ami elképzelhető, hogy az elképesztő termelékenységére és hatékonyságára is szerepet gyakorol?
Aguero-tól ilyen messze lenne Haaland?
Szerintem igen.
Én pont erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy nem tudom, hogy a, hogy a Haaland féle karakter, akár személyiségében, akár a játékában hogyan passzol a Guardiola féle rendszerbe. Meg én egy kicsi párhuzamot azért látok, mondjuk a Guardiola-Ibrahimovic kapcsolat és az esetleges Guardiola-Haaland kapcsolat között. És azt tudjuk, hogy az az első az, az elég csúful sült el, és nem biztos, hogy az Ibrahimovic hibája volt egyébként. Tehát ez azért mindenképpen lehet egy oké, jó régi, tehát évtizedes példa, de...
Igen, rá jól emlékszik rá, mert nem még beszélt róla, úgyhogy mint Haaland ügynöket elképzelhet, hogy szerepet játszik.
Jó, hát ez mondjuk egy kérdés, tehát azért a megmondhatatlan Raiola-Guardiola barátság az mondjuk dobálja a kérdőjeleket ennek az egész történetnek a kapcsán. De ugyanakkor meg, tehát ha én egy korszakos edzőzseni vagyok, akkor elutasítok egy ilyen kihívást.
Nyilván nem. Nagyon jó a felvetés, igen. Nem.
Tehát ha jönne az ember, ha pénz meg lenne, meg lesz rá, akkor azt mondom, hogy nem, nekem ez a srác, ez nem kell.
Hát,
hozzáteszem, én tehát tényleg mindent tiszteltem Guardiolái, és tényleg nagyon sokszor, amikor nagyon szeretem nézni a csapatot, de azért a korszakos edzőzseni, azt lássuk be, hogy 10 éve nem járt a Bajnokok Ligája döntőjébe se. Pedig nem a Sunderlandet, meg a Norwich Cityt, meg a nem tudom, Rayo Vallecanót gardírozta. Úgyhogy ezért mondom, hogy van bennem némi szkepticizmus, ezért bocsánat mindenkitől. Hát ha majd most idén a 10 éves jubileum, az majd valami egészen jó dolgot hoz a végére.
Hát sok elmutat erre, mert a City azért egészen szenzációs szezon produkál. Nagyon szépen köszönjük Méhes Gábornak, a Sport TV kommentátorának, hogy csatlakozott hozzánk.
Köszönöm,
hogy nem utoljára, és köszönjük, hogy ezeket átbeszélgettük, mint ahogy a meghallgatásokat is köszönjük. Továbbra is iratkozzatok föl a Spotify-on és minden egyéb olyan podcast alkalmazáson a csatornáinkra, ahogyan eddig tettétek, illetve a YouTube-on is nézhetitek továbbra is a műsorokat. A viszontlátásra, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.